Ház délután. Az indiai elefánt fénybe kerül a nyugati végeken. Az emberi leleményességet dicséri, a javak visszaforgatásának értő gyakorlatáról tesz tanúbizonyságot, hogy elefántcsontból készültek a körmei. S hogy a körmök száma hiányos, az agyarak pedig teljes létszámban hiányoznak, az minden bizonnyal annak tudható be, hogy a gyarmatokról származó dísztárgyat tévesen játékszerként használták. A szemközti falon egy lovát fegyelmező lovász, olcsó másolat, de la Croix stílusában. A fotelre felállva közelről megfigyelhető az indigóval előrajzolt kontúr. A ló színe egyezést mutat az elefántéval, de anyaga olaj, nem pedig ébenfa. A festő technikai tudása kielégíthette a műkedvelő kispolgár igényeit, épp emiatt meglepő az indokolatlanul kifinomult ecsetkezelés a festmény egyes részein. Már-már túlkapás. A férfi konyba kötött vörös varkocsa és a fedetlenül hagyott hátizomzat hullámzása impresszív. Főleg összehúzott sötétítők mögött egy délutáni alvásra elkülönített gyereknek. A függönyök délelőtt még visszaverik a hőség ostromát, de ahogy a nap átbukik a tetőgerincen, a keleti szárny lesz hűvösebb. A belmagasságot az egész házban elcsalták, mintha szégyen volna, fölösleges fényűzés a túlmagas szoba, vagy télen nem engedné felszállni a hőt a festett csík, amely leválasztja a szoba színterét a fehér plafontól. Optikai spórolás. A vitrin tükrébe vágott grimasz nem kevésbé odaillő, mint a papagáj, a rokokópár vagy a vízhordó leány, legfeljebb anyagában különbözik. Furcsán hat az eleven hús mozgása a porcelánok ásványszintű létezése közt. Van valami illetlen ebben az eklektikában. Fatörzs és tollazat, szakadt gúnya és krinolin, aranybevonat és matton hagyott érdesség. De mind a hányan horgolt szigetek lakói a fényes furnérlemezen, a terítők demokratikus leosztása konstatálható. S ez mint rendszer, elfogadható az összevisszaságban. A leghűvösebb fekvés hanyatt a szőnyegen esik. Itt megtapasztalható az a furcsa kiszolgáltatottság, amely függőleges helyzetben ritka. Bármelyik pillanatban ránk zuhanhat 10 faragott karjával a vaskarika, hiába mondták, hogy a csillár nem csak önmagát, de egy felnőtt ember súlyát is elbírná magán. A terheléses mutatvány mikéntjéről leginkább nyitott szemmel képzelődünk. Szükségünk van a részletekre a hihetőség érdekében. Míg csukott szemmel egy másik próbát kell kiállnunk. A szőnyeg alatti nagy lefolyó aktivizálódik, és szép lassan magába szippant mindent, ami a szobában van. Minket is. Damiel és Cassiel. Itt maradtam két kalapos férfival, akikre ráhagytál. Akiket rám hagytál? Önkéntelen gondoskodás a menekülő részéről. Alá volt már aknázva itt minden. Az egyik azóta elkezdett verseket írni, a másik már nem akar meghalni. Néha megsimogatom a fejüket, mert szomorkodnak. Voltaképpen jól el vagyunk. Közben kitört a háború, és ez már nem csak egy idióma. Rakéták és menekülő civilek. A felelős férfiak rebbenetlen szemmel szavatolnak a békéért, miközben csorog a szemükből a könny. De hát ezt óvó helyedről te is láthatod. Remélem, erősödsz. A magatartás felügyelő jelentése. Egyik nap végig jártam néhány illatszerboltot. Kerestem azt a tégelyt, amiről behuny szemmel rád ismerhetek. Egy idő után émeigés fogott el. Az illatod nem találtam, de úgy léptem ki a körúti szmogba, hogy soha még ilyen frissnek nem éreztem levegőt. Nem tudom, van-e ennek a történetnek valami tanulsága. Az élet tele van referencialitással, nem tehet róla. Mióta eldöntöttem, hogy nem törődöm vele, az utalásháló, mintha még agresszívebb volna. Helyszínek, elhangzott mondatok, mindegyik alapanyag akar lenni. Elképesztő ez a nyomulás. Már az iskolában is idegesített, ha valaki úgy jelentkezett, hogy majd kiesett a padból. Ami arra való, abból előbb-utóbb úgy is irodalom lesz. Ne hidd, hogy a motívumgyűjtő könyörtelen éberségével élek. Tudod-e, hogy Midász király a végén már enni sem tudott, mert az étel, amihez hozzáért, emészthetetlen anyaggá változott. Táplálkozási szempontból ugyanis teljesen közömbös, hogy ez az anyag éppen a nemes fémek királya. Haszontalan. Többé nem nyúlok hozzád, ígértem, hogy életem szerves része maradhass. Járkálok, nézelődöm, és felelevenítek. Semmi tárgyiasítás, semmi megörökítés. De hogy a gondolatok mit lerendeznek ezen az elvonón? Egy résben vettelek észre, ahol az élelemmel megrakott kosarakat húzták fel. Áramoltál az örökös elvágyódás mezeje felé. Megállapíthatatlan volt, hogy okozója vagy elszenvedője vagy a rajtam eluralkodó elváltozásoknak, amit egyesek a test, mások a lélek betegségének mondanak. Egyszerre bukkantatok fel. A tünetek engem, én téged nyomatékosítottalak. A szél az éleket, az árnyék a szakadékokat, a por a szomjúságot. A félszigetet mesterségesen választották le a szárazföldről, így lett a száműzetés tökéletes helyszíne. Nevének, hosszú tövis, egykor a szenvedéshez lehetett köze. Sokáig mégis ebbe kapaszkodtam. Hiába tettünk végtelen sétákat rajta, csúcsában csak egy valaki fért el. Neved ez alatt lett tűrésből türelem. Arra nem emlékszem, végül melyikünk maradt ott. Maradt-e ott valaki egyáltalán? Törvénytelenek. Támadási felületek hordozói. Egy lomb alatt csókolják meg egymást, amely kiárnyékolja a közvilágítást. Vonzalmuk nem tartozik senkire, de magukba zárni már képtelenek. Túl nagy, túl heves. A kezüket sem tudják már üresen lógatni maguk mellett, ha a másik keze ott van kézmagasságban. Összekattannak, mint két mágnes, gomb és gombjuk, kulcs és zár, mint minden, ami összetartozik. Kipróbálják, milyen egymás nélkül. Ez alatt semmi sem férkőzik hozzájuk közel a semleges világból, botrányos boldogságuk szelíden munkálkodik bennük, még a hó is lehull, betakarni a másik hűlt helyét, a rezignált szürkeséget, mintha nekik adna igazat. Csak felületük kiszolgáltatott, a külvilággal érintkező külső héj. Belül igazuk van. Rossz reggel. A jó fodrász összehangolja a frizurát a haj növekedésének természetes irányával. A forgó iránya öröklött és megváltoztathatatlan. Belénk növesztett makacság. Hajnalban kivert a víz, nyitott szájjal feküdtél mellettem. Azt hittem, halott vagy. A karod is hideg volt, hiszen nyitott ablakkal aludtunk. Itt fogantam, ebben a házban. Ide nem csak egy szakajtó lajos arany van befalazva, hanem mi is. Mi egymás. A szomszéd udvar méregzöld füvét fixírozom. Hátrálok magamba. Illés most dobálja le a méltatlanná vált kevély angyalokat az égből. Morajlik, jégesik. Ha megölelnél, most megbocsájtanék. Micsoda téteket mozgatunk gyanútlanul, amikor kihúzunk egy fiókot, kis kanalat veszünk elő, visszatelepedünk a kockás abrosz fölé. Roppannak a pirítósok, a nyelv alkonyán felértékelődik a metakommunikáció. Fagyott puttók koppannak a garázstetőn. Vagy csak beképzelik maguknak a nagy horderőt, gyenge kis pillanataink. Szenvedő. Képzeletben örökbe fogadni egy csúnya kutyát, aztán papírborítékban enciánkéket és megypirosat vásárolni. Megmártózni a folyóban, megszárítkozni a napon, miközben a jövőről beszélgetni. A magyar igeragozás nem ismer jövő idejű igeragot, azt a jelen idejűvel fejezi ki. A talált gyöngyöt visszadobni a kavicsok közé, mert műanyag. Nem sietni, nem nézni órát. Felszabadulni, mint a pohár buborékjai. Aztán visszabújni a kő alá. A főnévi igenév szenvedő alakja a va-ve végű határozói igenévvel képezhető. Például szeretni, szeretve lenni. Mint már annyiszor. Mögötte valaki olyan lágy akcentussal ejtette ki egy sziget fővárosának nevét, hogy közel került az irányváltáshoz. Párára cserélni a beígért szelet, igazi sírást könnyezés helyett. Aztán mégsem, ahogy landoláskor szegecselt lemezeit görbíti a szárny, fékezte magát. Felhők fölött issza a kávét, mégsem tud eltávolodni. Benne a mondatok, a mondottak. De jó volna megérteni, mi fölös és mi érdemi. A papírpoharat akkurátus körültekintéssel szalvétába csavarták, ne égessen. Elbizakodott helyzeturalás egy lebegő vashengerben. Mellette összerándul egy alvó, talán lőttek benne, de az nem hallatszott ki. Van elmélet, amely szerint álombeli zuhanás nem érhet földet, mert az valós halállal járna. Az ember-robotok mozgása szekvenciákra hull, karjaikban szimbólummá válnak az eszközök. Tudatos rendet és egyensúlyt képviselnek a valóság bonyodalmaival szemben, de életmentő jelbeszédükre senki nem figyel. Alkalomattán úgy is eltapossák egymást a menekülési útvonalakon, ő legalábbis biztosan alul marad. Ha csak a peremre való kisodródással nem lesz szerencséje, mint már annyiszor. Életpályamodell. A kikötés volt a legizgalmasabb. A kellő pillanatban kilógatott ütköző tömlők, melyekről lágyan visszapattan a hajótest, miután üresbe tették a gázkart, hogy a hajó elveszítse a nyílt vízről hozott sebességet. Kiugrani, amikor már elég közel van a part, és a kötelet, amit előtte átvizsgáltunk, Nem rágta-e szét a só, nem szállította-e törékenyre a nap, nem koptatta-e el a surlódás. Rátekerjük a cölöpre egy könnyen kioldható biztosító hurokkal. Miközben a fedélzeten is lezárjuk a kötést, nehogy a hevenyészet csomó meglazuljon. Fontos, hogy ne húzzuk túl feszesre, elszakadhat. És ne hagyjuk túl lazára sem, megereszkedik. Hogy a hajó kiringhassa az alatta keletkező hullámokat, és csak a holdponton tartsa meg a kötés. A kikötő megközelítése nem túl erős szél esetén is összetett manőver, de egy gyors és jól irányzott mozdulatsorral megelőzhetők a káresetek. Minden felesleges felhajtás nélkül, mint aki kevés dologhoz ért, ahhoz viszont nagyon, rang nélkül és nélkülözhetetlenül. Sorok egy természetfilm narrátorához. Ha hordáról leváló egyed volnék, tudnád-e mondani szemtelen hangon, fogytán van az ereje? Ha emlős, hogy verejtékmirigyek vannak a bőrében, ezekkel védekezik a túlmelegedés ellen. Ha levélvágó hangja, hogy erős szájszervvel rendelkezik. Egy rovartudós könnyen elveszítheti lelki nyugalmát. És akkor még nem beszéltünk azokról, akik nem rovartudósok. Lelepleznéd én magad, ha látnád, hogy veszélyben forog az életem? Vagy hagyni kell mindent, történjen a maga rendje szerint? Bármire, ami halandó, rámondani, a világ legszebb élőlénye. A szelíd és kérlelhetetlen narrátor hang végkielégítése ez. Mielőtt áldozatát, mint egy karámba, jelentéktelen és hasznos halálába betereli. Távollétemben lopó darazsak költöztek be a lakásba. Egyikük most is a szélcsengő bambuszcsövében forgolódik. Duruzsolva készíti ivadék bölcsőjét. Kiröppen sárért, ingázik a légáramban. Kijelölöm határaimat. Becsukom az ablakot, kisvártatva koppan az üvegen, visszatalált, nem csak én gondolom erről a helyről, hogy menedék. Légvonalban szemben az erdő, lefelé négy emeletnyi beton, habszerkezetű panel. A rekeszekben levegő. Ki lehet zárni a zavaró tényezőt, amíg egyedül van, addig könnyebb. Engem itt várnak, onnan elengednek, innen elengednek, ott várnak, szállítom a sarat, építkezem. Mintha valamiféle összekötő csatorna volnék, a zsilipek között nincs szabad áramlás. Hol feltöltve, hol lecsapolva biztosítom az áthaladás folyamatosságát. Tollruhám is ott van még, ha jól látom, a parton. Hogy maradásra bírjon, a hattyúbört még senki nem égette el. Közelgő vihar, inga mozgás. Itt közben többször leszakadt az ég, a szupercella kifutó frontján tépázott slepként vonszolódik a felhőzet. A pók azt hitte, hogy áldozatot ejtett. Hanyat homlok rohant becserkészni a hálójára hullott cseppeket. Az eső azoknak is megkönnyebbülést hoz, akik éppen nem várnak semmire. Ősszel hát, ha okosabbak leszünk, mondta. Így indultunk a nyárba, egymástól tarkó irányba. Az embert védi háza, villámhárítója csak belül védtelen. Inti horoszkópja is. Tanulja meg földelni az érzéseit, különben földrengést idézhet elő, amellyel akár másokban is kárt tehet. Két hónap folyamatos távolodás, a végén szembefordulással, egymás méregetésére alkalmas párbaj pozíció. Vagy egy hónap távolodás után hátraarc, az út megtétele visszafelé, így a felek a rendelkezésre álló idő végére ugyanabban a helyzetben találják maguk, amelyből elindultak. Közel. A nyár cezúra az inga mozgásban, amely igazságosan osztja szét két térfél között az eséseket és emelkedéseket. A helyzeti energia egyik változatban sem vész el, csak mozgási energiává alakul. Az esőt nem bírja lenyelni a föld, a szél éretlen gyümölcsöket szaggatott, mint egy kora érett őszben. De akkor mi is a távolodás egyszer-kettes vagy kétszer-egyes útszakasza után vagyunk? Nézze, mondom, és mint a súlytalanság állapotában a kilengett hinta, egy pillanatra megtorpanok. Nézze, gondolom, és elképzelem, hogy ősz van, és mi már a távolodás egyszer-kettes vagy kétszer-egyes útszakasza után vagyunk. Rendeződünk. Átrendeződünk, mint a hellenizmus, mint egy zárt körű eseményre kiadott közösségi tér. Nosztalgiát érzünk a lezárt utcák, találkahelyé változott lakások iránt. A közöny még mindig idegen, de már nem harapunk akkorákat. Nem a mélység értékelődött le, hanem a felszín fel, helyesbítenek. Fontos dolgokat mondunk ki együtt, és fontossá válik az, akivel. Tiszta estéken, ha felnézünk az égre, csillagképként próbáljuk azonosítani a libasorban haladó műholdakat, és végül, amikor már belőlünk is kitisztult egy nagy félreértés, és egy kis kudarc után ott maradt salak, visszaülünk egy fotelba, amelyből egy éve álltunk fel, és elhagyunk egy másik fotelt, amelyre egy évig voltunk visszajárók. Meghajlunk a nagy szavak előtt, és megrendítjük, akit kristályosítunk. Minden vágyunk egy olyan barát, aki megpróbál magáról lebeszélni. Már 3 napja élünk egymás mellett. Keveset beszélünk, mert a közös nyelv langyos és ízetlen. Semleges. Mi pedig nem vagyunk azok. Egyre kevésbé vagyunk idegenek egymás számára, és ezzel egyidejűleg veszítünk közömbösségünkből is. Egymás nyelvének csak néhány érdekességét ismerjük, a nyelv gazdagságára hozott bizonyítékokat. Van néhány azonos kifejezésünk, például az, hogy valakinél nincsenek otthon. Ez azt jelenti, hogy valakinek elment az esze. Mintha a feje egy ház volna. Így mondják náluk is, nálunk is. Országaink között sokszor költözött a határ. Családjaink úgy álltak háborúban egymással, hogy nem ismerték egymást. Nem is tudtak egymás létezéséről. Napozunk egymás mellett az apró kavicsos parton, úszunk a vízben, és megkerjük a másikat, hogy ne nevettessen, mert attól elnehezülünk és elsüllyedünk. Amikor a saját nyelvén énekel, lágy a hangja, és sokkal mélyebb, mint amikor a langyos és ízetlen nyelven beszél. Én mondókával felelek a saját nyelvemen. Azt mondja, az én hangom magasabb tónusú, amikor nem a langyos és ízetlen nyelven beszélek. Talán azért, mert az anyanyelvemnek én vagyok a gyereke, az idegen nyelvem pedig még gyerekcipőben jár. Függetlenségem kulcsa az idegen nyelv, amellyel kiléptem otthonról. Ha megnyílok előtte, mégsem az idegen nyelven nyílok meg. Összeakad a nyelvem, és szem elől téveztem a gondolataimat, mintha csont nélküli lábakon közelegnék egy déli báb felé. Amikor feladom, megértően bólogat. Talán a hallgatás áll legközelebb ahhoz, amit mondanék. Este behuny szemmel rajzolunk. Előttünk a papíron úszó és levegő alakok, mint a sivatagi barlangok falán. A fénytől megtisztult látás hozta létre őket. Nappal eljárunk egymás mellett. A ház emeletére vezető lépcső egy személyes. Ha az egyik éppen akkor jön le, amikor a másik felmegy, vékony ruhánkon át érezzük, hogy a másik test másképp sós és másképp meleg, mint a saját sós és meleg testünk. Minél közelebb kerülünk egymáshoz, a különbség annál érzékelhetőbb. Alig töltünk külön időt, hogy később ugyanazt értsük azon, amiről majd nem beszélünk.